Urunk Jézus, kérünk, áld meg összejövetelünket, és ajándékozz nekünk szabadulást minden rossz gondolattól, minden ördögi támadástól. Ajándékozz nekünk lelki békességet, hogy teljes bizalommal tudjunk feléd fordulni, téged szeretni és téged szolgálni. Hálát adunk neked, hogy itt vagy velünk, gondot viselsz ránk. Hálát adunk, hogy vezetsz minket szent lelked által, hogy téged mindig jobban megismerjünk és szeressünk. Amen.
Amen. Amen.
Üdvözlégy
Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van neveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálkorája.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Amen.
Testvérek, a mai napon a gonosz élek működésével fogunk beszélni, a működéséről, a lelki gyógyulásnak a szempontjából. Tehát ebből a gondolatból kiindulva felidézzük a Szentírásnak azt a mondani valóját, amikor az Úr Jézus elbocsátja az apostolait, és azt mondja, hogy hatalmat adok nektek a gonosz lelkek felett. Menjetek, gyógyítsátok, és hirdess az embereket, és hirdessétek Isten országát. Tehát itt összefüggés van Isten országa és a gonosz lélektől való szabadulás között. Mert hiszen Jézus azért jött, hogy fölépítse az emberek szívében Isten országát, vagy más néven Isten királyi uralmát. És addig nem lehet fölépíteni ezt az országot, amíg a gonosz lélek van az ember szívében. Vagyis olyan erős befolyással hat ránk, olyan rossz indulatú dolgokat sugall nekünk, hogy nem tudunk odafigyelni Istenre. Tehát ezt kell megtanulnunk, ha igazi lelki életet akarunk élni, hogy ismerjük fel, és lássuk meg saját tapasztalatunk alapján is, hogy a gonosz léleknek van működése a mi életünkben is. Nem csak a nagy eseményekben, vagy nagyon gonosz embereknél, hanem minden embernél megkísérli a támadást. Valójában Péter apostol fogalmazta ezt meg, hogy ez olyan, mint az ordító oroszlán keresi, hogy kit nyeljen el. Tehát járja a világot és keresi, hogy kit nyeljen el. Tehát itt valójában arról van szó, hogy ahogy az éhes oroszlán keresi az áldozatát, ugyanúgy a gonosz lélek is keresi az emberi szíveket. És azért gyűlöli a gonosz lélek az ember, mert ő már soha nem léphet be a mennyországba. Mi nekünk meg van egy lehetőségünk, hogy a föld élet után megnyitjuk a szívünket, és beléphetünk Isten országába, a mennyország örömébe, és részt vehetünk a mennyei dicsőség hallatlan, csodálatos életében. Tehát a gonosz lélek teljesen ki van zárva, mert ő már nem állta ki a próbát, és döntött az Isten elleni lázadás mellett, és ezért vált ő gonosszá, Isten gyűlölővé. Tehát ezért kell nekünk fölvenni bátran a harcot, hogy ne befolyásolja a szívünket, még a legkisebb mértékben sem, hanem meg tudjuk őrizni a szabadságunkat és a függetlenségünket. Egy 28 éves lány évekig imádkozott azért, hogy megtalálja a megfelelő társat, és meg is találta, és elhatározták már az esküvőt, hogy fél éven belül megkötik az egyházi esküvőt, és egy szép tavaszi vasárnap délután elmentek kirándulni, és egy olyan kanyarba jutottak, ahol nehéz volt belátni a távot, és szembe jött valaki, és totál káros lett az autó, és a fiú a lány karjai között meghalt. És az annyira megrázta ezt a fiatal lányt, és annyira összetörte a szívét, hogy szinte nem tudott napirendre térni felette, hetek, hónapok után se, és szinte egész nap éjszakáig is sírt, és gyötrődött, és nem tudta, hogyan élje meg az életét. Annyira haragudott Istenre, hogy nem is járt templomba, és egyáltalán nem is imádkozott, hogy teljesen kiborult, és nem tudott kapcsolatot tartani még a szüleivel se. És akkor egy fél év után alakult az úgy az élete, hogy akkor már szeretett volna kibékülni az Úrral, de még akkor sem mert elmenni a templomba, mert mindig egy zokogás fogta el, amikor a templom közelébe került. Végül is akkor egy barátnője segítségével mégis elkezdett templomba járni, most kezdett imádkozni, és elmondták neki, hogy nem Isten miatt, vagy Isten akaratából történt ez a halálos baleset, és a szívébe bocsásson meg mindenkinek, annak az szembejövő autósnak is, és így lassan-lassan megbocsátott, meggyógyult a szíve, és újra kezdett templomba járni. Tehát itt, ha feltételezzük, hogy nem lett volna barátnő, aki elvezeti Istenhez, akkor mi lett volna? Hogy egész életen át megmaradt volna a harag, a gyűlölködés, az elutasítás, a rossz indulat, és teljesen fogja lett volna a gonosz léleknek, aki a lelkén keresztül, a sérelmen keresztül megkötözte a szívét, és teljesen elzárta Isten felé vezető útját. Tehát ezért mondtam, hogy fontos a sérelmeket megnézni, hogy milyen sérelmek érnek bennünket, amik még nem dolgoztunk fel, és hogyan lehetne ezeket meggyógyítani, akár megbocsátással, akár imádsággal, akár bármi mással, ami segíti az, hogy ne annak a fogságában éljünk. Tehát a lelki sérelmeket ügyesen, bölcsen meg kell vizsgálni, hogy mi van a szívünk mélyén. Ez lehet kérni a Szentlélek segítségét is, hogy a Szentlélek világossága adjon nekünk bölcsességet, hogy fölfedezzük, hogy mi van, és hogyan lehet ebből kilépni. Tehát nagyon fontos az imádságos keresztény élet, amit napról napra megélünk, tehát hogy a szívünket ne engedjük a rossz befolyásnak, megvéd bennünket az imádság, és megvéd bennünket a keresztény élet, tehát a jó rendezett gondolkodás. Gyere, Zoli, persze. Tehát keresztény küldetésünkhöz hozzátartozik a gonosz elleni harc. Ahogy van egy ilyen könyv is, az utolsó harc a világosság és a sötétség között. Tehát valójában ebben élünk most, hogy van egy harc az Úr Jézus visszajövetele előtt, talán az utolsó, amikor sokkal nagyobb erővel lép fel a gonosz lélek, sokkal nagyobb gyűlölettel van minden szerető ember ellen, szétszakítja a kapcsolatokat, házasságokat, emberi tartást, és be akarja teljesen a lelkét vinni a gonoszságba és a rossz indulatba. Föltehetjük mi a kérdés, hogy mik azok a szellemi hatások, amelyek nyitva tartják a lelkünket a gonosz lélek előtt. Tehát itt van például többek között a diktatórikus rendszerek. Akár nézzük a nácizmust, akár nézzük a kommunizmust, mindenütt találunk olyan rendeleteket, erőket, gonoszságokat, amely az embereket behálózza és a rossz felé kényszerítő erővel taszigálja. Oroszországban 60 ezer templomot romboltak le a 70 éves kommunizmus alatt, és 300 ezer papot, püspököt öltek meg, vagy éppen vittek a gulágra, a börtönbe. Tehát ezek a számok is mutatják, hogy jön egy rendszer, és először megtámadják a hívő embereket és az egyházat, és ebben mutatkozik meg, hogy itt a gonosz lélek működése felismerhető, mert miért nem a gazdasági dolgokat hozták helyre, vagy miért nem az emberek jólétével törődtek, és nem az egyházzal, meg az hívő emberekkel. Hamis tanítások is ide tartoznak. Hamis tanítások, amelyek azt gondolná az ember, hogy talán nem is annyira erős, vagy nem is annyira működik ez. Egy hitoktató mesélte, hogy ment az utcán, és találkozott egy fiatal hölgyel, aki azt mondta, hogy meghív egy összejövetelre. És akkor elment erre az összejövetelre, és akkor ott adtak is neki egy könyvet ajándékul, és megmondták, hogy mikor lesz a legközelebbi összejövetel. És kiderült, hogy ez egy koreai hamis tanító, aki a lelkeket el akarja szakítani a katolikus egyháztól. És annyira kedvesek voltak emberileg, hogy ez a fiatal hölgy, aki éppen hitoktató is volt, több mint egy évig fogja maradt ennek a szektának, és alig tudott megszabadulni tőlük. Tehát hamis tanítások. Különféle ideológiák, tehát materializmus, fajelmélet, hogy liberalizmus ehhez hasonló. New Age különböző formái, tehát ezek is lehetnek az ördög eszközei. Alkohol, drog, szexuális túlkapások, haragvó, gyűlölködő érzelmek, hatalom és pénz imádata, bűnszövetkezetek, maffiák, tévé, újságok, internet is eszköze lehet a gonosznak. A mágia különféle eszközei. Negatív emlékek, félelmek, érzelmek, belső sebek, bűnre való hajlamok. Tehát látjuk, hogy nagyon sokféle dolog van, amivel napról napra találkozhatunk, és ezek eszközei lehetnek a gonosz léleknek, amelyeken keresztül zavar támad a szívünkben, és nem tartjuk fontosnak a Jézussal való kapcsolatot, és kíváncsiságból, vagy ismerősök, barátok rábeszéléséből elkezdtünk ezekhez járni, csoportokhoz, és így eltávolodunk Istentől. Klasszikus eset, amikor hivatalban elmondja az egyik, hogy elmentem egy jósnőhöz, na milyen érdekes volt, gyertek el ti is. És már is beszervezi a kollégái a jósnőhöz, aki éppen olyan dolgokat mond, ami tönkreteszi az illető jövőbe vetett bizalmát és reményét. Tehát a gonosz lélek hatása van az érzelmeinkre, bűneinkre, hibáinkra, tehát a kis hazugságtól kezdve a gyilkosságig, mindenféle bűnön keresztül a lelkünket akarja uralni. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy kicsit befolyásol, hanem uralkodói pozíciót akar fölvenni, hogy az egész életünket megrontsa és a sötétség fogjává tegye. Tehát, hogy Ádámot és Évát is elfordította Istentől, pedig ők teljes boldogságban éltek és teljes örömben, és mégis sikerült a féltékenységgel, irigységgel, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, nagy rovágyással, eltéríteni ettől a boldog élettől, és így elveszítették azt is, amit addig kaptak, és így kilettek űzve a paradicsomból. Tehát azért kell vigyázni, figyelni a kísértéseket, hogy ne engedjük, hogy a lelkünk áldozata legyen a gonosznak. Tehát a fájó emlékeken, szomorúságokon, keserűségeken, csalódáskon keresztül nagyon sok esetben tud a gonosz lélek bennünket megzavarni és elkeseríteni. Fő területei a gonosz lélek működésének, tehát a belső sérülések, a függőségek és a kényszeres gondolatok. Most a belső sérülések létrejönnek azokból a fájdalmas eseményekből, amik történnek velünk. Akár egy nagy veszteség, vagy egy súlyos betegség, vagy elutasítás, vagy bántás, veszekedés, amikor a családtagjaik nem fogadnak el, hogy éppen a szüleinktől kapunk elutasítást. Tehát ezek hoznak létre belső sérüléseket, amelyek újra és újra megterhelnek bennünket. Tehát elveszik ezek a sérülések az örömre való képességünket. Nem tudunk örülni az életnek, szomorúak vagyunk, nem tudjuk a feladatainkat kellő erővel fölvállalni, mert mindig ott van bennünk ez a fájdalom, amit ez a belső sérülés okozott nekünk. Tehát azért fontos, hogy az önvád, a harag, vagy a különféle gyűlölködés, ezek még öngyilkossági gondolatok, hogy ezekben fölismerjük a gonosz működését, és bátran elutasítsuk, amikor megjönnek. Történt egy kisvárosban, hogy egy családapa alkoholista lett, és előfordult az is, hogy amikor látta édesapját itt teljesen részegen, akkor egészen megdöbbent, és nem tudta, hogy hogyan fejezze ki az érzéseit. Hittanórán mindig azt tanította, hogy apárat és anyárat tiszteljed, és akkor most nem tudta, hogy mit lehet tisztelni, hogyan viszonyuljon ehhez. És elkezdett haragudni az édesapjára, hogy éveken keresztül nem tudta legyőzni az alkoholnak a vonzását. És amikor ez a fiú kirepült a családból is, elment dolgozni, ott a kollégái között szintén voltak olyanok, akik az alkoholnak, ha nem is rabjai, de rendszeres fogyasztói voltak. És ő rájuk is elkezdett haragudni. Nem tudott kapcsolatot teremteni velük, és egyre nehezebb volt a mindennapi munka velük. És végül is az ima csoportban fölismerték azt, hogy itt a megbocsátással van probléma, és imádkoztak azért, hogy meg tudjon bocsátani édesapának. Több héten keresztül imádkoztak érte, végül föltették neki azt a kérdést, hogy el tudná lemenni édesapádhoz, és elmondani, hogy bocsáss meg, hogy megbocsátok. Végül sikerült kialakítani ezt a döntést, elment édesapjához, aki már idős volt, beteg, és egyszerűen, amikor a fiú kimondta, hogy megbocsátok és szeretlek, akkor sírva fakadt, és megölelték egymást, és teljesen kiengesztelődtek. Attól kezdve a kollégáinak is meg tudott bocsátani, és teljesen rendeződött a velük való kapcsolat. Tehát ennyire áthatja az ember gondolkodását egy ilyen sérelem, ami gyermekkorban vagy bármikor megtapasztal az ember, de ugyanakkor nagyon erős a megbocsátás hatalma, amikor rendezi a kapcsolatainkat. Most a függőségek szintén akkor keletkeznek hasonlóképpen, amikor valami bűnszövetkezethez, vagy emberhez, vagy valami alkalomhoz annyira ragaszkodik valaki, hogy nem tudja legyőzni, és az kerül uralkodói pozícióba az emberbe. Tehát a gonosz lélek hozzátapad ehhez a függőséghez, szinte bálványozza az illető azt a szemét, vagy azt az eseményt, ami annyira megkötözte a szívét. Történt, hogy egy házaspár szeretette volna új bútorokkal berendezni a lakását, de nem volt annyi pénzük, hogy elég legyen. erre egy matematikus barátja rábeszélte őket, hogy vegyetek több ezer lottószervényt, és én majd megmondom, hogy milyen számokat kell megtenni. Megvették, kitöltötték órákon keresztül a lottószervényeket, és amikor kihúzták, néztek izgalommal, hogy hol van a főnyeremény, egész este nézegették, de sehol semmilyen főnyeremény nem volt, még 10 forintot se nyertek. És akkor nagyon összeomlottak, egymást okolták, matematikus barátjukat okolták, és elveszítették azt a kevés forró pénzüket is, ami legalább valamit jelentett volna. Tehát ilyen és ehhez hasonló esetekben is, amikor a szerencsejáték fogságában az ember hirtelen elkezd fantáziálni, és úgy gondolja, hogy megszerzi a főnyereményt, ez tönkre tudja tenni az embert. Tehát mérhetetlen az az évszázadok óta azok a szerencsejátékok, akár kártyajáték, akár rulett, vagy akár lottó, vagy bármilyen más szerencsejáték, ami az embereket elfordította az élettől, Istentől, családtól, és tönkrement az egész család. Ha ismeritek akár a Jókai, vagy bármilyen más magyar író könyveit, amikor Bécsbe elkártyáztak a magyar főurak egész vagyonukat, több ezer holdat, és úgy jöttek haza, mint akinek senkije nincs, összeomolva, hogy éppen az öngyilkosság határára eljutva. Dosztojevszkit talán ismeritek, a játékos, a szem, ez a könyv szól arról, hogy ő maga át is élte, hogy rulettel játszott, és megnyert egy hatalmas összeget, ami minden vágyát segítette volna, hogy kielégítse, és akkor fölmarkolta a sok pénzt, indult kifelé, és az ördög azt sugalmazta, hogy ha most ezt még megtennéd, akkor mennivel több lenne a pénzed. És mi volt ezzel a gondolattal, és visszament, megtette, és mindent elveszített. Ördög még nevetett, igen. Tehát ezekből lehet látni, hogy milyen nagy kötődéssel, szinte rabszolgasággal veszi az ember ezeket a helyzeteket, amikor szerencsejátékot űz, hogy mennyire nem tud szabadulni. Tehát ezért legjobb el se kezdeni se a lóversenyt, se a kártyát, se a lottót, hanem megőrizni békességben magunkat. A következők pedig a kényszeres gondolatok. Tehát ez is egy nagyon ravasz dolog, és ez összekapcsolódik a betegséggel, tehát a pszichés vagy idegbetegséggel. Biztos ismertek ti is olyat, aki azt mondja, hogy figyelnek engem. Nem mer kimenni az utcára, mert a repülőkről figyelik őt, és akkor mi lesz vele, hogyha fölismerik, hogy ő az utcán jár. Vagy a másik kényszeres gondolat, hogy mi lesz, hogyha baszírus van a házban, hogy ez az, vagy az ember, aki jön hozzá vendégségbe fertőző, és akkor 30-szor lemossa a kilincseket, ajtókat, konyhát, fürdőszobát, és szinte egész élete nyugtalanságban telik el. Tehát ez már betegség dolog, amit a pszichiáter gyógyszerekkel próbál csökkenteni, de valójában itt is arról van szó, hogy az imádság, az Istenbe vetett bizalom, a szeretet az, ami tudja valamennyire ezeket csökkenteni vagy gyógyítani. Tehát ezek nagyon szomorú és nagyon fájdalmas életérzéseket hoznak létre, mert állandó nyugtalanságban él. Aludni se tud amiatt, hogy hátra most figyelik, vagy hátra most valami rosszat gondolnak róla, és nagyon szomorúságban és félelemben él. Volt egy 14 éves fiú, aki hazamenve azt tapasztalta, amikor benyitott az ajtó, hogy az édesapja veri az anyukáját. Valószínűleg italos is volt, de az édesapa elszégyelte magát, és azt mondta, hogy te is olyan leszel, mint én, mert te az én vérem vagy. És akkor ezután úgy rendeződött a házasság, tehát bocsánatot kért az édesapa, édesanyától, tehát úgy, hogy kialakult egy rendezett családi élet. De a fiúban ott működött ez a, mondjuk így, hogy családi átok, apai átok, hogy hát, ha én is ilyen leszek. És amikor elment dolgozni, illetve házasságot kötött, akkor egyszer nézett különbség volt a felesége és ő közötte, és adott egy pofont a feleségének. És akkor hirtelen megdöbbent, hogy fogott az apai átok, és most mi lesz velem. Teljesen kiborult, hogy most teljesen elromlott az ő élete vagy lelke, úgyhogy itt is az ima csoport segített azon, hogy imádkoztak érte, hogy megbocsásson édesapjának, önmagának, és bízzon abba, hogy Isten segít neki meggyógyulni. És többszörös imádság után teljesen elengedte ezt a régi emléket, és bízott abba, hogy nem fog ilyen verekedős és rosszindulatú ember lenni. Tehát ezért fontos, hogy az ne mondjunk rosszat, pláne ilyen kvázi átkot senkire, hogy te is ilyen leszel, te is olyan leszel, te ilyen vagy, úgyse tudsz más lenni. Tehát ezek a bizonyos átkok, ezek meg tudják kötözni az embert, és valóban az illető annyira bele tud szomorodni, keseredni ebbe, hogy tényleg olyan lesz, amilyennek mondták mások. Tehát ezért fontos, hogy bízzunk, hogy mindig ki tudunk kerülni a legrosszabb emberi magatartásból, mert Isten szeret bennünket. Ő mindent megad, minden kegyelmet, hogy le tudjuk győzni a hibáinkat, rossz szokásainkat, és értékes életet éljünk. Milyen tevékenységek működnek közre, hogy fogjai legyünk a gonosznak? Hát egyrészt a spiritizmus és varázslás minden formája. Tehát ezeket kerülni kell, mert szinte észrevétlenül megködik az ember lelkét. Tehát ilyen jósnőhöz, stb. Ilyenekhez nem jó menni. És érdekes volt egy ilyen nagyon egyszerű eset is, hogy az iskolában néprajzi tanítás, oktatás alatt elmondták, hogy hogyan csinálták régen a boszorkányok a varázslást. És akkor két kisgyerek otthon, amikor nem voltak ott a szülők, elkezdték csinálni azt, amit tanultak. És akkor elkezdett az a bizonyos pohár vándorolni az ABC-s táblák között, és mind a ketten izgalommal figyelték, hogy mi jön ki, és milyen üzenetet mond neki egy ismeretlen szellem. Úgyhogy már a harmadik vagy negyediket is csinálták napról napra, amikor az édesanyja fölismerte, és gyorsan leállította a dolgot, hogy ezt hagyjátok abba, mert ez veszélyes dolog. És az iskolába is bement elmondani a történetet. Tehát ki gondolta volna, hogy pont az iskola tanít meg egy ilyen okkult dologra, hogy hogyan lehet a szellemeket hívni. Mindenfajta jövendőlések, kártyavetés, tenyérjósrás, ezek mind hamis dolgok, és nem fogadjuk el. Távol-keleti meditációs, koncentrációs gyakorlatok is helytelenek. Krisna hívők órákon keresztül mondják, hogy Hare Krishna, Hare Krishna, és láttam egy ilyen filmet, hogy 8 órán keresztül mondták, szinte már nem is tudtak másra gondolni, és azt mondta egy orvos, hogy ez az agy képességeket csökkenti, és annyira leszűkíti a gondolkodást, hogy alig tudnak később elmenni dolgozni. Különféle drogok, alkoholizmus lehetőséget nyújt a gonosz léleknek, sátánnak, hogy az ember lelkét teljesen megkötözze. Különböző perverzitások, szexuális züllöttség, ezek is mélyre taszítják az ember szívét. Különféle amulettek, sátáni jelek, ilyen ékszerek, ezek is eszközei lehetnek a gonosz lelkeknek. Tehát előfordult már, hogy ilyen amulettet hordott valaki a nyakába, és mindig rossz álmai lettek tőle, és hosszú hetek vagy hónapok után valaki elmondta neki, hogy ez megrontja a lelkedet, és tedd le gyorsan, mert fogja leszel a gonosznak. Tehát azért kell kerülni mindenfajta ilyen játékot, vagy ilyen gyakorlatot, mert megrontják az ember szívét. A szabadulásnak az eszközei a Jézussal való személyes kapcsolat, tehát a szentírás olvasása az mindig egy tiszta lehetőség, forrás, hogy a szívünk megerősödjön Istenben. Szeretetben levő élet. Tehát ne engedjük, hogy szeretetlenség, gyűlölet, harag állandóan ott működjön a szívünkben, mert ez is eltávolít bennünket Istentől. Élni a szentségekkel, rendszeres Szent Jónás az mindenképpen jót tesz. Szentséggel való élés, tehát szent áldozás megerősít bennünket. Imacsoport keresése, vagy legalább egy imatárs, akivel időnként beszélünk hitről, Istenről, és együtt próbálunk megerősödni a hitben. Bizonyos lelki kultúra, tehát akár jó zene, vagy lelki olvasmányok, tehát ehhez hasonlít kirándulás, tehát ezek mind segítik, hogy lélekben erősek legyünk, és a gonosz így eltávolodjon tőlünk. A lelki gondozáshoz még szükséges az, hogyha valaki hozzánk fordul, hogy imádkozzál így a gonosztól való szabadulásért, akkor fontos, hogy mindig nézzük meg a hátteret, hogy beszéltessük az életőt, hogy mi történt, mi fáj, miért vagy szomorú, miért kéred ezt a dolgot, és kísérjük legalább egy-két hónapig. Tehát többször találkozzunk vele. És úgy mindig erősítsük meg az imával, hogy ne kerüljön bele olyan szellemi támadásba, vagy olyan szektába, ami aztán a lelkét teljesen megzavarja. A csoport megbeszéléseken akkor ilyen kérdésekre keressük a választ. Milyen formában éltem át a gonosz támadását? Milyen formában éltem át a hétköznapokban a gonosz támadását? Tehát reménytelenség, harag, hosszantartó szomorúság. Második, hogyan szabadultam meg ezektől? Harmadik, felismertem-e a megbocsátást és az Úrral való személyes kapcsolat fontosságát? Felismertem-e a megbocsátást és az Úrral való személyes kapcsolat fontosságát? Természetesen a szabadulás érdekében. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.
Miképpen kezdett el, és mindörökké. Amen.